Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1912. január 28. Jackson Pollock amerikai festőművésznek is a születésnapja. Egyszerű azt mondta, a siker kulcsa, hogy teljesen ébren legyünk a körülöttünk lévő dolgokra.
Ébren legyünk.
Igen. Nyitott szemmel járjunk a világban, a téma hát az utcán hever, stb. Ezt tovább lehet gondolni.
Jó, hát akkor nem kell annyira, mert az meg olyan nyilvánvaló. Jó.
Nem vagyunk mi egy Jackson Pollock.
Nem, de tovább gondoltuk, ez a lényeg.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Várkonyi Gábor, autós szakértő itt van velünk természetesen. Jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Esett a Tesla a gyors jelentés után. Örülünk, Vincent?
Mint hogyha mindig az lenne, hogy én egy megveszekedett ellensége lennék ennek a drága szentembernek, de hát egyáltalán nincs erről szó. Nagyon-nagyon nagy figyelemmel kísértem a tegnapi bejelentéseket, és szerintem egyébként alapvetően tök robusztus számokat sikerült produkálni a Teslának. Ugye ez az első teljes üzleti év, amiben profitot tudott termelni.
No csak, akkor ez mérföldkő.
Hát ez abszolút mérföldkő, szóval erről mindenképpen meg kell emlékeznünk. Azért azt hozzá kell tenni, egy kicsit árnyalva ennek az egésznek nem is tudom, milyen szavakat használják, szóval ennek az eredménynek a pontos megértéséhez továbbra is szükséges azt látni, hogy ugye 721 millió dolláros profit az úgy jöhetett létre, hogy 1,58 milliárdos kreditet, tehát karbonkreditet, CO2 kvótát adott el más gyártóknak a Tesla, tehát ez továbbra is egy nagyon-nagyon fontos része az üzletmenetnek. Az, hogy erről ugye ki mit gondol, vagy hogyan nézünk erre a kérdésre, itt ugye megoszlanak a vélemények, nyilván bárki másnak is jogában áll, hogy olyan mennyiségű elektromos autót toljon a piacra, hogy utána karbonkreditet tudjon belőle eladni, tehát ez is egy üzleti modell. Az mindenféleképpen fontos, hogy enélkül továbbra is mínuszban lennének, de hát nagyon robosztus a cash állomány, amit kevés helyen említettek, és szerintem igazából a legizgalmasabb része a jelentésnek az az, hogy a supercharger kapacitást azt milyen mértékben sikerült egy év alatt is följebb nyomni, tehát 40-45%-os számokról beszélünk, tehát annyival több elérhető töltési pont van világszerte, és én továbbra is azt gondolom, hogy ennek a cégnek az egyik legfontosabb és leglényegesebb pontja az ez az infrastruktúra, tehát ez az ökoszisztéma, ami más gyártóknál ebben a formában nincsen meg. Szóval a Tesla szerintem ilyen szempontból szép számokat mutatott. Ugye közben volt egy kis frissítés is, az S-nél kapott egy teljesen új belsőt ezzel a lecsapott kormánnyal, ami ugye, olyan, mint ami a Knight Riderbe ismert volt másoktól, vagy korábban, hogyha láttátok. Tudod, nincs meg a teteje a kormánynak. Ezt már láttuk a különböző prototípusaikban. Az is érdekes, hogy a függőlegesen álló display az vízszintesre váltott. Ez azért is érdekes, mert a többi gyártó alapvetően inkább ezt a vízszintes elrendezést erőltette. De ami a legizgalmasabb az elmúlt hetekből, és itt egy kicsit távolodjunk el a tőzsdétől, és a másik fontos attribútumáról beszéljünk egy kicsit, az önvezetés ígéretéről. Na, ebben volt egy nagyon izgalmas adok-kapok. A német Manager magazin csinált egy hosszú interjút a Waymo főnökével. Direkt megnéztem, hogy kell ejteni, John Krawczykkal, nem Csével, ahogyan ez sok helyen megjelent. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert világszinten alapvetően a Waymo-t tartják a legközelebbnek ahhoz, hogy az önvezetésben áttörést tudjon elérni. Ez a legközelebb is egyébként a legtöbb elemző szerint azért évekre van hátra, még innentől fogva, tehát még évek kellenek ahhoz, hogy ebből valami abban a formában legyen, hogy ez ténylegesen teljesen önvezető. És hát azért John Krafcik az egy autoritás ebben a szakmában, tehát amit ő mond, azért azt figyelemmel kíséri mindenki, és ő azért egy kemény oldalvágást nyomott a Tesla irányába, egész egyszerűen annyit mondott, hogy számukra a Tesla nem konkurencia. Azért, mert alapvetően máshogyan fogják föl az önvezetéssel kapcsolatos szoftverfejlesztés, meg rendszerfejlesztésnek az elveit, és ezt körülbelül úgy kell elképzelni, vagy úgy kell... Igen, úgy kell elképzelnünk nagyjából, hogy a Teslánál egy picit az a hozzáállás, hogy vannak vezetést támogató rendszerek, amelyeket egyre jobbá tesznek, és ezek a vezetést támogató rendszerek egyszer csak majd elérik azt az érettségi fokot, elérik azt a mesterséges intelligencia által támogatott hardveres és szoftveres tudást, hogy ténylegesen teljesen ki lehessen váltani az embert, mint biztonsági tényezőt, vagy mint ilyen redundáns részét ennek a képletnek, magyarul teljesen vezető lesz az autó. A Waymo-s elképzelés, ugye a Waymo az egy Google által üzemeltetett történet, tehát a Google-hez tartozik, a Waymo-s elképzelésnél is évekkel ezelőtt ezzel a hozzáállással indultak neki az önvezetésnek, csak azt tapasztalták, és azért hagyták abba ezt az elképzelést, azt tapasztalták, hogy minél jobbak lettek a vezetés támogató rendszerek, annál inkább vonták el más irányba a figyelmüket azok a vezetők, akiknek egyébként az lett volna a dolguk, hogy a biztonság kedvéért azért még figyeljék azt, hogy mit csinál az autó. Tehát az ő elképzelésük szerint ugye lidárokkal, kamerákkal és lézerrel és egy csomó minden egyébbel is támogatni kell az autónak a környezet pásztázásának a lehetőségét, és eleve robot taxikban gondolkodnak, tehát nem abban gondolkodnak, hogy egy meglévő személyautóba adjanak olyan szoftvert, meg olyan tudást, amivel majd ki lehet váltani a vezetést, mert nincsenek még azon a szinten, hogy ezt teljes mértékben meg lehessen csinálni, hanem eleve azon, tehát a gyármű, amit gyártani akarnak is olyan, hogy nincsen benne se pedál, se kormány, se semmi, hanem egyszerűen egy robot-taxi szolgáltatás. És erre nyilván, hát ezt Elon Musk sem hagyhatta szó nélkül, annyit twittelt, hogy az ő meglepetésére a Tesla rendszerei, ami a mesterséges intelligenciát és a hardware-t is magába foglalja, szerinte jobbak. Hát ugye nem indokolta olyan Elon Muskosan, hogy mitől jobbak, de egyszerűen szerinte jobbak és kész. Itt összeszedtem nektek pont a Manager magazinnak egy másik cikke kapcsán azt, hogy ki az a top 10 szereplő jelenleg a világon, aki ebben a témakörben egyébként releváns tudással rendelkezik.
Melyik témakörben konkrétan?
Az önvezetés témakörben.
Az önvezetés, igen.
Uh-huh. Mint rendszer, tehát hogy nem csak mint chipgyártó, nem csak mint mit tenni, szenzorgyártó, hanem az egészet így ilyen globál ökoszisztémában nézve ki az, aki tényező. Van egy Guidehouse nevű ilyen technológiai besorolásokkal foglalkozó lista, amelyben 18 releváns szereplőt különböztetnek meg egymástól, egymáshoz képesti szinteket nézve, ebben a 18-as listában egyébként az utolsó a Tesla szerintük. A top 10 pedig úgy néz ki, hogy hátulról visszafelé indulva, a Daimler és a Bosch rendszere az, ami szerintük jelenleg a világon a 10. legjobb ilyen rendszer, vagy a 10. olyan rendszer, ami a legközelebb van ahhoz, hogy valódi önvezetést érjen el. Itt a Boschnak a chip tudását, a félvezető gyártását emelték ki, illetve azt, hogy ők már tudnak robotparkolást elsőként, tehát teljesen robotparkolást, ezt egyébként Stuttgartban csinálták meg egy ilyen parkolóházban. 9. a Zoox, ami egy Amazon által üzemeltetett történet, egy Amazon által felvásárolt cég. Itt náluk az az erősség, hogy ők elsőként kaptak engedélyt úgy tesztelni önvezetést, hogy gyakorlatilag nem kell alapvetően, tehát mehetnek az utcára, de még kell egy biztonsági vezető, ők pedig ezt addig nem fogják használni, amíg nem kapnak arra engedélyt, hogy teljesen biztonsági vezető nélkül tudjanak közlekedni. A nyolcadik a Yandex, amiről valószínűleg mi kevesebbet hallottunk, ez az orosz megfelelője egyébként a Google-nak, és itt két nagyon érdekes dolgot emeltek ki. Saját LiDAR rendszert fejlesztettek, ami rettenetesen fontos ahhoz, hogy az egész működjön, és több mint 5 millió kilométer van vezető beavatkozása nélkül a hátuk mögött biztonságosan vezetve, úgyhogy állítólag az elemzők szerint messze ez a legköltséghatékonyabb rendszer eddig, tehát ennek a rendszernek ez az erőssége. Hetedik, és akkor jönnek a nagyobb autógyártók egymás után majd, Volkswagen koncern méghozzá azért, mert kínai robottaxi szolgáltatást már most tudnak csinálni, tehát már most van ilyen szolgáltatásuk, és a Forddal, amely jóval előrébb van ebben a listában, és a Fordnak az Argo AI nevű, alapvetően ezzel foglalkozó cégével együtt egy akkora tömeget tudnak maguk mögött, ami valószínűleg a gyártás, tehát a fejlesztés és a gyártás olcsóvá tételét tudja igazán biztosítani. Nagyjából hasonló a Hyundai és az Aptiv-nak a hatodik helyezése, ahol elsősorban és első körben arra lőnek, hogy a level 4-et, tehát a nem teljesen önvezetés, de az önvezetés alatti szintet érjék el minél hamarabb. Itt ők például Nevadában már biztonsági ember, tehát biztonsági vezető nélkül tudnak közlekedni. Egyébként az Aptiv az egy Delphi rendszer volt, tehát egy ismert nagy autóipari beszállító. Az ötödik az Intel és a Mobileye együtt, ugye a Mobileye az egy izraeli cég, a kamera és lidar együtteséből a vidar rendszer az csak náluk elérhető, és ők német utakon elsőként teszteletnek önvezetést komolyabb flottával. A negyedik, és innen lesz, tehát az utolsó 3-4 lesz igazán izgalmas, a negyedik a Baidu. A Baiduról beszéltem nektek néhány héttel ezelőtt, annak kapcsán, hogy ugye a kínai autógyártók a Baiduval együtt, több autógyártó is a Baiduval együtt készül arra, hogy mesterséges intelligencia és önvezetés kapcsán hódítsanak egy nagyobbat, és előrébb lépjenek egy nagyobbat, ugye a Baidu, aki nem tudná, az pedig a kínai Google, hogyha így egyszerűen akarnánk fogalmazni a dolgot. Ők pedig már Pekingben idéntől vezető nélküli autóval kísérleteznek. És azért Pekingnek a forgalma, az mondjuk az eddigiekhez felsorolt, vagy eddig felsoroltakhoz képest, az egy nagyságrend, de szerintem valószínűleg bonyolultabb. Ők már csinálják. A harmadik, a Cruise, ez pedig a GM-nek a rendszere. Ők ugye egy csomó mindent már szériában adnak például Cadillac-ekbe, tehát lehet ilyen dolgokat kapni, ami nagyon közel van az önvezetéshez, és számos tesztelő szerint kifinomultabban működik, mint a Tesla. Ebben nem tudok állást foglalni. Amit tudok mondani, hogy 30 milliárdot ér ez a cég tőzsdei értéke alapján. A Microsoft épp a minap tett bele további 2 milliárdot fejlesztési szinten, és a Honda, a Lyft, valamint a SoftBank is benne van ebben a sztoriban. Ők nagyon, nagyon nagy erőkkel jönnek. Tehát ráadásul állítólag 50 ezer dolláros komplett autót tudtak elkészíteni, tehát 50 ezer dollárért elérhető autót tudtak elkészíteni, amit hamarosan szériába akarnak bemutatni, ami az önvezetésnek egy kifinomultabb szintjét fogja tudni, de még nyilván nem a teljes önvezetést. A második az egész rendszerben a Ford...
15 millió, most már számolom már.
Igen.
És a végén úgyis az lesz a kérdésem, hogy ez az átlagember szintjére mikor és hogy fog lejönni, hogy készülj, hogyha meg lesz a két lista vezető.
Mindjárt mondom a végét, és utána erről fogunk tudni beszélni okay. Egy-két percet. Ford az Argo AI, amit mondtam, a második. Itt egyébként már széleskörű tesztelések voltak, például a Domino pizzával, illetve a Walmart-tal kiszállítás kapcsán az Egyesült Államokban, tehát tudtak bőségesen adatot gyűjteni ők is. És hát az első a Waymo, az említett Waymo, amely 20 millió vezető nélküli kilométer tud maga mögött, méghozzá beavatkozás nélkül. Ezt a céget is egyébként 30 milliárdra értékelik, úgy, hogy 200 milliárdra értékelték még mondjuk másfél-két évvel ezelőtt, aztán itt is egy picit elment az eufória. Szerintük 100 ezer dollár lesz egyébként az autó, ami ezt tudni fogja, valamikor majd évek múlva. Tehát a kérdésed teljesen jogos.
30 millió forint,
mikor
igen?
Lesz? Igen?
30 millió forint, nem csak számolom át, hogy igen. Hogy... Igen.
De nem tudom, hogy az adókkal vagy adók nélkül van értve egyébként.
Mindegy, tök mindegy.
Nem lényegtelen kérdés, hogy az amerikaiakat ismerve mindig a jól néz ki minden egy étteremben is, vagy egy boltban is, amikor fizetni akarsz, aztán még rájön négyféle adó, és akkor már teljesen más.
És minden államban más, ugyanaz az összeg, ami a táblán van, ez mondjuk tényleg mókás. De mondjuk ugye átlagember szempontjából meg pont tök mindegy, mert most 25 millió vagy 30, ez úgyse az, amit bárki itt még komolyan gondolhatna. Hogy
igen, de azért hogyha azt nézed, hogy ez egy S-osztálynak az új ára, akkor nem tűnik ez olyan hihetetlenül elérhetetlennek ebben a formában. Uh-huh. Az a fura, hogy azért itt hónapok elteltével, hogyha olvasol itt-ott-amott cikkeket, akkor azért mindig kijön az, hogy totálisan a vaktába lövögetünk itt árbecslésekkel. Nagyon sok olyan elemzést lehetett olvasni, hogy ez alapvetően nem is technikai kérdés ez az önvezetés, hanem business case kérdés. Tehát, hogy mikor lesz ebből ténylegesen visszatérő.
Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy meg az, hogy ez mi pénzt felemészt ennek a fejlesztése, anélkül, hogy ugye tudnánk, hogy akkor 2050-től minden autó így fog közlekedni. Nekem ez jutott eszembe, hogy megy a vita arról, hogy most akkor elektromos, hibrid, hidrogén, nem tudom én micsoda, egyszer, másodszor, meg közben stikába fejleszgeti minden magára valamit adó gyártó az önvezető technológiát is.
Tehát akkor engem meg a gyakorlati része érdekel, hogy mikor lesz az, hogy a kis bírom fizetni, beülök reggel, fölkelek, és azt mondom, hogy Jazzy Radio. Ő elvisz engem, én meg addig még alszom, miatt bejövök a műsorba.
Hát ez valószínűleg nem most lesz. Tehát ez még egyébként a Waymo előreadott technikájával is úgy számolják, hogy 10-20 év, valahogy így. Ez ilyen, nyilván ugye hallunk arra ígéreteket, hogy van, aki ezzel már mindjárt 3 év múlva kint lesz a piacon. Én ebbe egyszerűen nem hiszek, de hát nem az én hitem a döntő kérdés ebben. Az az érdekes, hogy itt mindenkinek milliárdokat kell elégetnie úgy, hogy a végén egy, maximum két szereplő fog aratni. Az összes többinek a pénze az nagyjából ment a levesbe. Ezt van, aki felismerte és inkább kiszállt a játékból, ilyen egyébként az Uber. Az Ubernek volt egy balesete, erről be is számoltunk. Igen. Ami után azért rapid módon csökkent az érdeklődése a cégnek is, meg a részvényeseknek is ebbe a buliba, és ők most kiszálltak, tehát az beszüntetődött, hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak. És például a Daimlernél is kijelentették azt, hogy ez egy olyan verseny, amiben ők valószínűleg már nem fognak tudni az egész boly élére kerülni, viszont rettenetesen sokba kerül, és ezért hajlandóak inkább másokkal szövetkezni, vagy máshonnan megvenni majd akkor az adott szoftvert, amikor ez ténylegesen kész is lesz. Sőt, egyébként Elon Musk is beszélt arról a mostani eredményei kapcsán, hogy volt több olyan autógyártó, amely megkörnyékezte a Teslát azzal kapcsolatosan, hogy licencdíjat fizetnének az ő rendszerükért. Tehát hogy ebből hogy jönnek ki majd a számok, az világosan látszik, hogy itt sok milliós nagyságrendű autót kell ahhoz eladni, hogy ez ebben a formában visszajöjjön, és biztos, hogy infrastruktúrális kérdésekben is ugye jelentős változások előtt áll a közlekedés majd, és hogy ez így együtt hogy fog belendülni, és mikorra, ez az, amiben szóval látszik a tőzsdei értékeltségükből is, hogy mekkora köröket, meg mekkora kilengéseket tud az egész okozni. Tehát az, hogy a Waymo-t 200 milliárdra értékelték, most pedig 30 milliárdra értékelik, aztán lehet, hogy egy év múlva megint 200 milliárdra fogják értékelni. Tehát érthetetlen ilyen szempontból, hogy mikor van az, amikor a mánia időszakában vagyunk, és mikor vagyunk az indokolatlan pesszimizmus időszakában, de hogy a kettő közötti végpontokat fogjuk járni még egy ideig az önvezetés kapcsán, ebben teljesen biztos vagyok.
És akkor kanyarodjunk vissza a Teslához. Ugye megelőzte a Facebookot piaci értékben, messze 800 milliárd dollár fölött, és a következő autógyártó a listán az a Toyota valami 200 alatt, tehát egy négyszeres különbség van, és akkor ez csak a Toyotához képest. Nem azt kérdezem, hogy reális-e vagy nem, mert erről úgyis azt mondod, hogy nem, de hogy szerinted ez meddig maradhat meg ez az elképesztő bizalom, amit a Teslának ad a piac, illetve hogy neki mit kéne ahhoz csinálnia, hogy ez mondjuk fönn tudja maradni még a következő években?
Hát nálam sokkal okosabb emberek sem tudnak szerintem erre okos választ adni. Azt tudom neked erre válaszolni, és nem akarom kikerülni a kérdésedet, hogy miket lehet olvasni. Függően attól, hogy ki milyen pozíciókat vesz föl. A, Az egyik véglet, kicsit reflektálva az előző kérdésre, az egyik véglet az az, hogy totálisan túlértékelt, össze fog omlani, kártyavár, stb. Én ebben nem hiszek, hogy ez egyik pillanatra a másikra összeomlana, vagy hogy jelentős változásokat látnánk a következő időszakban a Tesla értékeltségével kapcsolatban. A másik véglet pedig az, hogy ez a mostani ár, ez még mindennek csak a kezdete, és még innen a négyzetre is emelődhet a részvény árfolyam. Hogyha fundamentális részvény elemzést végzünk, akkor azt gondolom, hogy ez utóbbi, ez nehezen állja meg a helyét, de az is teljesen világosan látszik, hogy a 3 évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor majdnem csődbe mentek, a Tesla nem fog eltűnni itt a színről a következő időszakban, sőt, valószínűleg innentől fogva egy olyan pályára állt, ahonnan ténylegesen van félnivalója az összes eddigi autógyártónak, ugyanis szoftver kérdésben ténylegesen nemhogy csökkenne a gap, hanem egyes elemzők szerint további ollónyílás van szoftveres tudásban. Ugyanakkor az is látszik, hogy azok a klasszikus autógyártói attribútumok, amik például egy jelentősen emelkedő gyártási darabszám mellett fontosak ahhoz, hogy normálisan működjön a napi üzletmenet, mint például a logisztikája ennek az egész ügynek, itt azért bőségesen van még tanulnivalója a Teslának is. Tehát a mostani szemszögből nézve az, ami a jövőben fontos lesz az autózásban, abban szerintem a Tesla előnye stabilan megvan egy csomó területen. Van egy halom olyan kompetitor, aki egyébként fel tudott zárkózni, vagy fel fog tudni zárkózni ehhez a kérdéshez, de ezek nem feltétlenül a klasszikus autógyártók irányából jönnek. Uh-huh. Ahogyan mondtam nektek, amikor mondjuk tényleg egy ilyen kínai konglomerátum összeáll Baidustól és Tencentestől és mindenestől, akkor szerintem abba az irányba kell fordítanunk a figyelmünket, hogyha az ilyen információ-technológiás kérdéseket akarjuk megérteni a jövő trendjei kapcsán az autóiparban. És az lesz a nagy kérdés, hogy azok az autógyártók, amelyek a klasszikus szabályok szerint működnek, tehát amelyeknek tőzsdei cégként is meg kell állniuk a helyüket, klasszikus értékelés kapcsán, és egyébként ebbe a két fontos kérdésben, amiről itt szó volt, tehát az önvezetésben is, ugye az elektromos autók dolgaiba is fektetniük kell, azok hogyan fogják tudni ezt a egyébként rendkívül nehéz kihívást menedzselni a következő időszakban.
Uh-huh. Oké, Gábor, nagyon szépen köszönjük ismét. Hát ez beillett volna a Heuréka rovatba is, ez már a jövőkutatás, illetve fürkészés.
Hát sok volt, meg hosszú volt, remélem, hogy nem volt túl sűrű, de hát azt gondolom, hogy ezt a top 10 céget ebben a kérdésben azért csak meg kellett említeni, amár itt az önvezetés kapcsán.
Mindenképp. Oké, szép napot, jó munkát, köszönjük.
Sziasztok, szép napot.
Hello, hello. Várkonyi Gábor autós szakértőnket hallhattátok a futómi rovatunkban.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, a világ 4 keréken.
És ránézve az órára ismét jönnek a hírekkel, várjuk továbbra is az észrevételeket, most már mindhárom kommunikációs csatornánk működik. Azonos 0630 2010 909-es számunkon ide várjuk tehát az üzeneteket. A hírek után folytatjuk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.